Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó napot.
Mi történt a liberálisokkal? Mi az a fér lényege?
Hát nyilván köttetett egy olyan megállapodása választásokat megelőzően, amelyről sem az MSZP testületei elnöksége vezetői nem rendelkeztek információval. Amikor ez kiderült, nyilván a liberálisok, a mi volt pártelnökünkkel aláírtak egy szerződést, de ennek a végrehajtását jelenleg elnökség nélküli MSZP nem tudta vállalni, úgyhogy valószínűleg ezért született meg az a döntés a liberálisok részéről, hogy nem kívánnak részt venni a parlamenti munkában, ebben a frakciószövetségben, amelyet létrehoztunk. Mondjuk a mi megfontolásunk sosem az anyagi háttér volt, hanem a kormányváltás. Tehát ez a változás szövetsége, amelyet létrehoztunk január-februárban a választásokat megelőzően, sajnos egy kicsit későn, az a kormányváltásról szólt, az, hogy mindenki beleteszi a maga munkáját, a maga értékeit, a maga politikusait, és igyekszünk meggyőzni a választókon kívül a többi ellenzéki pártot is, hogy csak együtt sikerülhet a kormányváltást elérni. Most, hogy a választások után ugye ez a szövetség, ez nem tudott kiteljesedni, hiszen az LMP nem vett részt benne. Az utolsó pillanatban a visszalépések kapcsán talán az együtt tett olyan gesztusokat, ami mégiscsak arra mutatott, hogy a kormányváltás fontosabb, mint a pártok saját érdekrendszere. De ez nem sikerült. Úgy néz ki, hogy a liberálisok egy önálló pályát akarnak ebben járni, de azt az anyagi tehervállalást, amit jelentett volna ennek a megállapodásnak a teljesítése, azt az MSZP nem vállalhatja.
A Magyar Szocialista Párt elég régi ahhoz, hogy szinte mindenre legyen benne valamilyen szabály. Arra, hogy az elnök köthet-e ilyen megállapodást bárkivel a testületek tudta nélkül. Van valami szabály?
Hát nyilván az alapszabályunk teljesen egyértelmű. Ugye a hosszú távú kötelezettségvállalásra csak akkor jogosult az elnök, ha az elnökség ezt támogatja és elfogadja, hogyha van ilyen elnökségi döntés. Miután ilyen elnökségi döntés nem volt, így a volt pártelnök hatáskörét túllépve járt el ebben az ügyben, az MSZP pedig nem tudta vállalni ennek a kötelezettségét. Nyilván az MSZP belső szervei, amelyek erre hivatottak, gondolok itt a Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra, a felügyeleti fegyelmi tanácsra meg fogja tenni a szükséges lépéseket, de ahogy ön is utalt rá, az MSZP-nek van egy nagyon komoly alapszabálya, de megvannak a feljogosított testületek, hogy szembesítsék a volt pártelnököt a hatáskörének túlépésével. Mi lezártuk ezt az ügyet, legalábbis a politikai oldalon, Mellár Tamás döntésével ez a frakciószövetség fennmarad, és továbbra is azt fogjuk hirdetni, hogy együttműködésben az erő. Ezért vagyok én személy szerint is nagyon hálás Mellár Tamásnak, hogy függetlenként, amúgy konzervatív értékrendet valló képviselőként, politikusként, ő is annak a híve, hogy csak együttműködésben lehet érdemleges ellenzéki munkát kifejteni, és eljutni a kormányváltásig. Mi ebben hiszünk, én is személy szerint ezért fog dolgozni.
Valamilyen technikai tennivalójuk van még azután, hogy Bőszanett kilép? Az ő mandátumával mi lesz, ő visszaadja valakinek?
Nyilván a képviselői mandátum az olyan, hogy ezt egyszer megszerzik, akkor már csak a képviselő tud rendelkezni. Hát nyilván még ezen kívül, hogyha mentelmi jogot felfüggesztik más is, de ugye ebben az esetben erről nincsen szó. Ez megint megközelítés kérdése. Bőszanett az MSZP párbeszéd listáján szerzett mandátumot, úgy döntött, hogy ezt a közösséget ott hagyja, akkor nekem az a véleményem és meggyőződésem, hogy tartozna annyival ennek a közösségnek, hogy ezt a mandátumot visszaadja, és a liberálisok akkor a saját politikai pályájukkal igyekeznek majd megnyerni a választók bizalmát, és legközelebb parlamenti mandátumot szerezni. Én még nem hallottam erről Bőszanett nyilatkozatát, de a tisztességes az lenne, hogyha ezt a mandátumot visszaadná az őt jelölő szervezeteknek.
Technikai tennivaló alatt azt is értettem, hogy benne lett valami olyan bizottságba az MSZP párbeszéd frakciószövetség miatt, amit most vissza kell vonni, és Mellár Tamást kell delegálni, vagy ez hogy működik?
Így van, folynak az egyeztetések, de nyilván ez frakciónak fenntartott hely, amelyben Bőszan egy szerepet vállalt, ez a gazdasági bizottság alelnöki posztja, a párbeszédnek kell dönteni, hogy visszahívja Bőszanettet és Mellár Tamást delegálja majd ebbe a bizottságba, ami azt gondolom, hogy minőségi változás lesz, hiszen Mellár Tamás elismert közgazdászként, a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként azért elég fajsúlyos alelnöke lesz ennek a bizottságnak, és igen komoly ellenzéki kritikákat fog megfogalmazni, ez hamarosan meg fog történni.
De a párbeszédnek, vagy az MSZP párbeszédnek, mint frakciószövetségnek kell erről dönteni, szóval milyenek a belső viszonyok? Ki dönti el, hogy mi lesz Mellár Tamás feladata?
Ezt mi közösen fogjuk eldönteni, de hát ebben Mellár Tamásnak is lesz a szólása, ugye azért azt rögzíteni kell is, és tudni kell, hogy Mellár Tamás független képviselőként lett országgyűlési képviselőnek. Ez egy nagyon komoly feltétele volt, hogy bár a frakción belül végzi majd a munkáját, tehát részesül majd azokban az előnyökben, ami a hozzászólási lehetőségeket jelenti, tehát napirend előtt tud majd beszélni, kérdéseket, azonnali kérdéseket tud majd föltenni, de a függetlenségét megtartja.
Tehát nincs arról szó, hogy akár az MSZP-be, akár a párbeszédbe ő beóhajtana lépni.
Nem, abszolút semmilyen. Igazából úgy kell látni ezt a formációt, hogy ez valós együttműködésen alapul. Tehát nem az általunk aláírt papírok azok, amik ebből a szempontból fontosak, hanem hogy politikai ügyekben tudunk együttműködni. Az elmúlt időszak számomra azt bizonyította, hogy igen, tehát nem született olyan döntés eddig a frakciószövetségben, ami ettől eltérő lett volna. Mindenben el tudunk jutni addig a pontig, amelyben mindenki egyetért. Pont ez adja az erejét ennek a szövetségnek és ennek az együttműködésnek, és Mellár Tamás egy új színfoltot hoz majd ebbe az együttműködésbe, hiszen ő semmilyen pártnak, nem, még talán az MDF-nek lehetett tagja még a 90-es években, de a pártszerű működés az nagyon távol áll tőle. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy olyan innováció lesz majd a mi munkánkban is, és a mi politikai tevékenységünkben, ami segíti az ellenzék erősödését az Orbán rendszerrel szemben.
Azt látja már, hogy mint frakcióvezető, hogy fogja megtartani a frakció szövetség fegyelmet, ha egyáltalán van ilyen, vagy csak frakció fegyelmek vannak, mondjuk egy Mellár Tamásnál, aki azért eléggé ismert név ahhoz, hogy ne nagyon lehessen utasítgatni.
Én nem is szeretném őt utasítani, sőt azt tudom mondani, hogy persze nyilván a frakcióvezetőként az MSZP frakciót vezetem, tehát azért ott megvannak az elvárásaim, hogy ha van egy frakció döntés, akkor az MSZP képviselője ahhoz tartsák magukat.
Mindenki azt a gombot nyomja, amit megállapodnak.
Nyilván ebben is lehetnek kivételek. Tehát ahogy mondtam, nekem az együttműködés a fontos. Ugye szokták ezt mondani, hogy a politika a kompromisszumok művészete. Én mindig a döntés előtt a kompromisszumra törekszem, de a döntés után azért a végrehajtást én is mindenkitől elvárom. Mellár Tamást én nagyon régóta ismerem, ugye az sem titok, hogy pár évvel ezelőtt még a Közgazdasági Egyetemen egy mesterképzésen az oktatóm is volt, tehát a mi ismerettségünk, kapcsolatunk az régebbi, és nem feltétlenül politikai természetű, de ahogy én megismertem, vele is nagyon-nagyon könnyen lehet együttműködni, és amiket ő mond, akár politikai területen, akár az ellenzéki munkában, és akár a közgazdasági szakmai ügyekben, az számomra teljesen elfogadható. Viták mindig vannak, mindig lesznek, de azt gondolom, hogy az együttműködési készséget ő már önmagában azzal, hogy csatlakozott a Párbeszéd frakcióhoz, azt megmutatta, és én egy nagyon jó pár évnek nézek elébe, ami a vitákról is szól, de fontos politikai üzenetekről, hiszen azért mi nem önmagunkért ülünk bent a parlamentben, és nem azért, hogy frakciókban legyünk, vagy frakciószövetséget kössünk, hanem hogy küzdjünk azért, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét hogyan tudjuk lebontani, hogyan tudunk eljutni odáig, hogy azok a fontos témák, azok a társadalmi problémák, amelyekkel nap mint nap találkozunk, arra mi milyen megoldást javaslunk, és legyen arra majd alkalmunk, hogy ezeket a problémákat meg is tudjuk oldani.
Látják-e már most a választás után, hogy az MSZP párbeszéd szövetség, az együttműködés az meddig szükséges fenntartani? Vagy meddig fenntartható? Meddig akarják fenntartani?
Ugye maga ez a szövetség, ez a parlamenti munkára köttetett. Én nagyon bízom benne, hogy azért ez sokkal többet jelent majd. Jönnek olyan feladatok, kihívások, amelyel szembe kell nézni az ellenzéknek, gondolok itt az időközi választásokra.
Európai uniós választás.
Európai parlamenti választás, önkormányzati választás, ez mind-mind alkalom arra, hogy az ellenzék bizonyítson a választói felé. Hiszen azért azt látni kell, hogy az ellenzéki szavazók, választók, azok nem ezt várták el tőlünk, nem azt várták, hogy azért dolgozzunk, azért küzdjünk, hogy több képviselőnk legyen, azért dolgozzunk, azért küzdjünk, hogy frakciót tudjunk alakítani, hogy a parlamentben nagyobb mozgásterünk legyen. Ők azért szavaztak ránk, és azért bíztak bennünk, hogy leváltjuk az Orbán kormányt. Tehát innentől kezdve nem csak ennek a szövetségnek van komoly feladata, hanem minden ellenzéki pártnak, hiszen a választóink ezt várják el, hogy küzdjünk és harcoljunk a kormányváltásért, hiszen azért azt látni kell, hogy többen szavaztak nem kormánypártokra, többen szavaztak a változásra, mint a most létrejövő Fidesz kormányra, ebben van felelősségünk. Tehát ezt a frakciószövetség, ez egy eszköz, egy tér, egy lehetőség arra, hogy ezt a küzdelmet folytassuk.
Meddig jutottak a választási eredmény elemzésében, megmagyarázásában, a valódi okok feltárásában a Magyar Szocialista Pártban?
Nyilván a nyers adatokat feldolgoztuk már, tehát pontosan tudjuk és látjuk, hogy hol vesztettünk komoly támogatói bázisokat, ugye ez leginkább a kis települések, de nagyon komoly veszteséget könyveltünk el a nagyvárosokban. Budapesten azt tudom mondani, hogy a baloldali ellenzék megtartotta a szavazóit, lássuk be, azért ez még mindig nem hozta el a teljes sikert. Azt annak a vizsgálata, hogy a Fidesznek ez a politikája, ez a torz kampánya, média tevékenysége, propaganda gépezete, ezekben a választói rétegekben milyen hatást ért el, és hogy mi hogyan tudunk ezzel ellen küzdeni, tehát hogyan tudjuk a mi saját üzeneteinket eljutatni oda, ahova nem jutott el, ezt be kell látni, ezért elemezni kell. Még valószínűleg, hogy kutatásokat is fogunk kérni ezzel kapcsolatban, hiszen, ahogy említettük, már beszéltünk rá, az európai parlamenti választások, önkormányzati választások, azok kihívások, tehát nekünk meg kell érteni a választói magatartást, és hogy a mi szavazóink hogyan döntöttek mégis úgy, hogy részben a kormánypártokra szavaznak, volt szavazóink, részben pedig inkább a Jobbik képviselőit támogatták, tehát ebben még sok-sok feladat van. A Szocialista Pártnak most talán lesz is lehetősége, hogy a kongresszuson megszabja azt az irányt, ami végig fog járni az elkövetkezendő legalább 2 évben, amíg az új elnökség mandátuma szól. Nem könnyű a feladat. Ahogy mondtam, mi nem vagyunk ebben egyedül, tehát számíthatunk a Párbeszéd de való együttműködésre, Melár Tamásra, de szeretnénk számítani a többi ellenzéki pártra, amit én nagyon bízom benne, hogy a parlamenten belül létre tudjuk hozni az együttműködés azon kereteit, amiben tudunk majd együtt dolgozni.
Érdekel a Magyar Szocialista Pártnak, amely a baloldali ellenzéken belül mégiscsak a legerősebb, a többi baloldali ellenzéki pártot is a pályán tartani? Az nem ugyanahoz az választási eredményhez fog vezetni egy következő választáson, mint amire vezetett az előző 3 választáson? Sokan vannak ezen az oldalon, kevesen azon, és nincs annyi szavazatuk, mint annak az egynek a másik oldalon.
Megint ugyanarra tudok visszatérni, hogy a választók mit várnak tőlünk. Nagyon valószínű, hogy a ellenzéki szavazók nem azt várják, hogy egymással legyünk elfoglalva. Valószínűleg nem azt nézik, hogy milyen formát találunk az együttműködésre. És ami biztos, hogy rendkívül bosszantja őket, hogyha mi egymás kigolyózásával töltjük az időnket az elkövetkezendő időszakban. Nyilván ezzel sokat segítenénk az Orbán kormánynak, sokat segítenénk a Fidesznek. Én nem vagyok híve ennek.
De nincs elméleti lehetősége se annak, hogy az önök oldalán kinő, kierősödik egy párt, amelyik már kihívója lehet az Orbán kormánynak, a Fidesznek?
Bármi lehet, ahogy mondtam, valószínűleg a választókat nem a forma érdekli. És ezt azért látnunk kell, hogy azzal, hogy egyes kutatások szerint több százezren otthon maradtak, mert túl sokat foglalkoztunk a formával, hogy akkor most koordinált indulás, most közös indulás, hogy ebben a választási rendszerben mi az a forma, ami a legideálisabb, ebbe se jutottunk nagyon egyetértésre, de a választókat nagyon nem ez érdekli. Le akarjuk-e váltani az Orbán kormányt, vagy nem? Nagyjából ezt az üzenetet kell nekünk úgy eljuttatni, hogy az akkor hihető is legyen, és hiteles legyen. Én biztos nem fogok azon dolgozni sem a nyilvánosan, sem a háttérben, hogy egyes ellenzéki pártok kigolyózása legyen a cél. Én nem hiszek ebben, sajnos azért azt látni kell, hogy más ellenzéki pártok egyes politikusai nem feltétlenül így gondolkodnak. Ez a döntés is, hogy így kiugrottak a liberálisok ebbe az együttműködésből. Ezek is azt gondolom, hogy inkább egyéni érdekeket szolgálnak. Itt most háttérbe kell tenni ezeket az érdekeket. A tartalommal kellene foglalkozni azzal, hogy amúgy ellenzékén mi milyen alternatívát javaslunk a választóknak, hogy mi milyen Magyarországban gondolkodunk, hogy egy lehetséges ellenzéki kormányzás esetében a választópolgárok, a magyar emberek milyen országban fognak élni. Én ezt sokkal fontosabbnak tartom, mint az, hogy most milyen formában működünk együtt.
Látják már, hogy körülbelül milyen témák mentén próbálják az embereket egyáltalán elérni? És ezeknek a témáknak ki lesz a szakembere? Hiteles szakember, akitől elfogadják azt, amit mond?
Igen, nem nagyon fog nagy újdonságot mondani, hiszen az emberek nap mint nap találkoznak azokkal az égető problémákkal, amik azt mutatják, hogy bár nyilván most egy olyan nemzetközi környezetben vagyunk, ami gazdaságilag egy növekedést biztosít Magyarország számára, látjuk a reálbér növekedést, tehát azért tágulnak sok-sok embernek a lehetőségei azzal, hogy gazdasági konjunktúra van ma nem csak Magyarországon, Európában, a világban. Viszont szembesülünk nap mint nap azokkal a súlyos problémákkal, amit végül is a mindennapi élet egy biztonságot ad. Gondolok itt az egészségügyre, gondolok itt a fiatal generáció jövőjére, ami az oktatással függ össze. Gondolok itt arra, hogy a Fidesz társadalom filozófiája egy szétszakadó társadalmat mutat előre, tehát ahol vannak, akik nagyon jól járnak, és vannak, akik nagyon rosszul járnak. Én nem hiszek abban, hogy a gazdasági növekedés eredményeiből ne egy egész társadalom osztozzon, és ez a nyereség ne jusson el mindenkinek. Talán, ha ugye sokszor kérdezik, hogy mi a baloldali politika. Ez a lényege. Az esélyegyenlőség, a szolidaritás, és az, hogy egy társadalom az összezárulva, integrálva tud erős lenni, és az én nemzetfelfogásom is ilyen, hogy egy nemzet akkor tud erős lenni, ha abba mindenki egyenrangúnak érzi magát, és ahol nem engedjük el egymás kezét. Ezek azok a problémák, amik feszítik a mindennapi életet, és nyilván a Fidesz megragadta a megélhetés és a biztonságnak az üzenetét, élt azzal a lehetőséggel, ami egész Európát feszíti. Ott is ugye érzékelhető a társadalmaknak a szétszakadása. Ugye nagyon sok úgymond sztár közgazdász, akik most Magyarországra is látogatnak, ugye ők is erről beszélnek, hogy a globalizáció az mennyire hasznos egy nemzetnek, mennyire káros egy nemzetnek, hogy abból mennyire az látszik, hogy egy szűkebb körnek nagyon-nagyon pozitív hatása van, viszont ahol nincs elég képzettség, nincs elég szakértelem, azokban a társadalmi rétegekben meg leszakadást hoz. Most mondhatnám a robot technológiát, az infokommunikáció fejlődését, ami ugye tudást igényel, hogy ebbe valaki be tudjon integrálódni. És az látható, hogy a Fidesz ebben ebben ezzel az üzenettel erőteljesebben tudott megjelenni, mint a szegmentált ellenzék, tehát ilyen inkább külön utakat járó ellenzéki pártok. Ebben kell megtalálni a közös pontokat az egészségügyben, az oktatásban, ami kulcskérdés.
De hát ezzel kampányoltak az összes eddigi elvesztett választásukon az egészségügyet, meg az oktatást, ezt nagyon sokszor mondták. Úgy látják, hogy erre rezonálnak az emberek?
Hát igen, a probléma az meghatározásra került, csak ugye sokféle megoldási javaslat született. Lehet mondani egy-két példát, amiben nagyon széles körű együtt gondolkodás volt, hiszen azért volt az egészségügyi program kapcsán is egyeztetés, amiben az MSZP-től a Jobbikig mindenki részt vett. Volt az oktatásban is, oktatási program egyeztetésben is siker, ugye, amit a Jobbik aztán nem írt alá, mert itt a szegregáció-integráció kérdésben nem volt egyetértés. Csak ugye ezek is már nagyon későn voltak. Tehát ezek az üzenetek nagyon nehezen tudnak eljutni, amikor az ember bekapcsolja a televíziót, főleg kis településeken olyan szolgáltatásokat vesznek igénybe, amik nagyon olcsók. Tehát oda olyan csatornák nem jutnak el, amiért pluszba kellene fizetni, ez a köztelevízióban, és amikor ők migráns hordákról, muszlim beszédről, kerítésről,
az oktatás meg az egészségügyet ott bármit mondhat a bármilyen televízió, ezt az ember a bőrén tapasztalja, mert elmegy a rendelőbe, igen, meg a gyereke valahol, iskolába jár.
Így van, csak valahol nem látták, hogy az ellenzék ebben milyen konkrét megoldást javasol, tehát hogy mi az, ami, mert ugye tényleg egy választópolgár úgy mérlegel, hogy elmegy szavazni, de azért másnap, hogyha kinyitja a szemét, akkor megnézi, hogy jön-e a postás, jár-e a busz, hogy elviszik-e a szemetet, ezek fontos dolgok, ugye ez az, amiben az ellenzék inkább a bizonytalanságot mutatta. A kormány meg egy nagyon erőteljes üzenettel jött, hogy majd mi megvédünk titeket, és ezt be kell látni, hogy a fontos szakmai kérdések mellett az ellenzéknek is meg kell találni azokat az üzeneteket, amivel a megélhetés és a biztonság az egy adottság, és utána jöhet az, hogy tesszük rendbe az egészségügyet, az oktatást, a szociális ellátórendszer.
Számolnak-e azzal a lehetőséggel, most még csak elméleti szinten, hogy mi van, ha a kormánynak igaza van és jól dolgozik? Akkor mit lehet majd mondani, ha mondjuk megépíti Budapesten a szuperkórházakat, és egyik napról a másikra szemmel láthatóan javul az egészségügyi ellátás, kilőtték az egészségügyi témájukat. Ha színvonalasabb lesz az oktatás, mert beérnek a változások, amiket a kormány ígér, akkor mivel fog foglalkozni az ellenzék?
Nyilván senki sem hibátlan, de most ezért nem akarom elütni ezt a kérdést, hogyha van olyan ügy, amiben érződik pozitív elmozdulás, akkor ezt el kell ismerni. Én nem gondolom, hogy egy budapesti szuperkórház megépítésével azonnal javulni fognak majd az egészségügyi mutatóink, hiszen azt látjuk, hogy több mint 100 elláthatatlan házi orvosi körzet van ma Magyarországon, tehát valószínűleg a kis településeken élők, akiknek nagyon sokat kell utazni, hogy a házi orvoshoz eljussanak, nem fogják vigasztalni, hogy Budapesten van egy szuperkórház, ha éppen ők betegek, és ott nem tudják az ellátást úgy igénybe venni. És pontosan ez az, amire utaltam, hogy bizonyos társadalmi rétegeknek, amit a Fidesz politikája hoz, az pozitív. Tehát sajnos azt kell látni, hogy ma Magyarországon vannak elitiskolák, szegregált iskolák, és most nem abból, hogy ott kik mehetnek, hanem ott ugye kik nem lehetnek ott. Sajnos azt kell látni, hogy ebben az elitiskolában hátrányos helyzetű gyerekek nem nagyon jelennek meg, tehát ugye azért ugyanezt gondolom az egészségügyre is, hogy akinek jó jövedelme van pénze, itt igénybe tud venni ma már olyan ellátásokat, amit az átlag emberek nem tudnak. Tehát ugye ez a fő probléma, hogy ez a plusz, amit most hoz ez a gazdasági növekedés, ebből ki hogy részesül?
Ez lesz a politikájuknak a lényege ezek szerint, hogy ebből a plusz gazdasági növekedésből, a konjunktúrából jusson azoknak is, akiknek eddig nem jutott? És ha igen, akkor az egy másik politika lesz az MSZP-től?
Egyrészt lehet ez is, de az is, hogy ez a konjunktúra mennyire lesz fenntartható. Tehát ugye ebben is azért elég komoly nézetkülönbségek vannak a kormánypárt és az MSZP között.
A kormánypárt azt mondja, hogy sokáig, mert most már saját lábunkon is állunk.
Nagyon, hát ezért,
ezt mondja a kormánypárt, ugye?
Lehet, hogy ezt
ez
mondja
egy pozitív, biztató, vidám üzenet. Igen, ezzel szemben igen, megfogalmazzák igen. Azt, hogy áll, de hogy rossz lesz mindenkinek?
Nem, nem. Ugye pont ugye ez a lényeg ebben, hogy egyrészt a gazdasági növekedés legyen fenntartható. Látni kell az, hogy azért a magyar gazdaság ugyanolyan nyitott és kiszolgáltatott gazdaság, mint volt. Tehát ebben olyan nagy változás nem történt. Az egy dolog, hogy a korrupciós rendszereken úgymond nemzeti tőkés osztályt igyekszik kiépíteni a Fidesz, de ha megnézzük, hogy a munkavállalók, a magyarországi dolgozók milyen cégeknél dolgoznak, akkor első többségben külföldi tulajdonú cégeknél dolgoznak. Ha megnézzük a Magyarország külkereskedelmét, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon erőteljesen függünk az Európai Unió gazdasági teljesítményétől, tehát azért ez a saját lábon állás, ez még nagyon-nagyon messze van.
De ezen érdemes keseregni? Érdemes keseregni azon a helyzeten, amiben élünk? Nem, hogyha nem, közben az emberek meg többet tudnak költeni a boltban, mert nő a fizetés.
Igen, de nem mindenki.
Nem mindenki? Aki tehát eddig így, nem az lesz a célpont?
Így azt tudom mondani, hogy a baloldal üzenete az egy egységesülő integrált nemzet és társadalom, ahol odafigyelünk egymásra. Ahol természetesen, akinek jobban megy, annak örülni kell, hiszen az is hozzájárul a gazdaság további növekedéshez. Tehát az, hogy amiben mindenképp változtatnunk kell, hogy nem onnan kell elvenni, ahol ez, ennek a növekedésnek a haszna megjelenik, mert nyilván ott is fontos, hogy egy erős középosztály kialakulja Magyarországon, hiszen minden nemzetnek ez egy fontos üzenet. Most ezzel nem találom föl a spanyol viaszt, tehát mindenhol ez nagyon fontos. Viszont több millió ember leszakad, és több millió embernek a létbizonytalansága az nap mint nap szembe jön. Tehát azon kell dolgozni, és azt kell megnézni, hogy hogyan lehet erre forrásokat teremteni, és akkor sorolhatnám a stadionokat, a korrupciós pénzeket, az összes olyat, amit mi felesleges pazarlásnak tartunk, ezeket a forrásokat kéne erre használni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.